Azt szoktuk javasolni, hogy tehát vajon nem karácsonykor kell, vagy karácsony előtt két héttel kell átgondolnunk, hogy hogy is lehetne a karácsony egy kicsit mondjuk zöldebb, vagy fenntarthatóbb, hanem már az év korábbi időszakában érdemes ezt egy kicsit mondjuk akár ilyen családi vacsorákon, vagy ebédeken, vagy bárminél felvetni, hogy akkor mi lenne, ha ez a karácsony egy kicsit mondjuk más lenne, vagy meg tudni, hogy konkrétan mondjuk mire vágyik az a évente egyszer látott nagynéni, és akkor esetleg tényleg egy olyan ajándékot kap, ha már mindenképp venni akarunk, amire valóban szüksége van.
Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastje. Én a műsorvezető vagyok, Mijálovics Andrásnak hívnak. Fenntartható karácsonyról lesz szó, hiszen közelednek az ünnepek, és hát ilyenkor ugye egy kicsit lazulnak a szabályok. Miért pont ilyenkor gondoljunk a fenntarthatóságra, amikor ugye a diétás szabályok betartása alól is ilyenkor felmentést adunk magunknak? És ugyanakkor érdekes szempont az is, hogy ilyenkor koncentrálódik a fogyasztás, hiszen ilyenkor pörög fel a kiskereskedelmi forgalom, ilyenkor szabadulnak el a lakossági költések, stb. Tehát egy ilyen kicsit ilyen ellentmondásos folyamatok zajlanak itt a háttérben. De hogy lehet-e fenntarthatóan ünnepelni ezt a szép ünnepsorozatot, erről fogunk akkor beszélgetni. Két beszélgető partnerem is akadt a mai epizódhoz, az egyikük Andas Noémi, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Szervusz, köszöntelek a podcastben.
Sziasztok!
És itt van velünk Patkó Dóra is, a WWF Magyarország környezeti nevelési szakértője. Szervusz, köszöntelek téged is.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
No, szóval először is kell-e valamiféle önmérsékletet tanúsítanunk szerintetek az ünnepek alatt is, vagy ahogy én már például osztom a fogyókúrával, itt is belefér egy kis bűnözés. Hogy látjátok?
Nagyon jó kérdés. Hát ez ilyen egyéni vérmérséklet kérdése. Szerintem, aki tudatosan van jelen a hétköznapokban, én azt gondolom, hogy számára a karácsony is egy olyan ünnep, amikor lehet tere annak, hogy tudatosan vásároljon, tudatosan készülődjön az ünnepekre. Én azt gondolom, hogy ilyenkor azért érdemes elnézőbbnek lenni magunkkal, hiszen nem csak rólunk szól ilyenkor az ünnep, hanem azért ott vannak a családtagjaink, ott vannak a gyerekek a családban, akiknek azért kicsit nehezebb ezt elmagyarázni. Viszont ahogy mindenben itt is azt gondolom, hogy meg lehet találni az arany középutat, és meg lehet azt oldani, hogy a kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon, és szerintem fogunk itt még ma jó néhány olyan hasznos tippet hallani, ahogy ezt a kettőt valahogy össze lehet egy kicsit hangolni.
Mennyire szabadul el ilyenkor a fogyasztói társadalom, vagy mennyire állunk meg egy pillanatra? Ugye van egy túlfogyasztás napja, az egyre korábban van, éppen most július végére esett, és ez a kérdés ilyenkor, hogy ez mennyire befolyásolja mondjuk abban a pillanatban az embereket, vagy mennyire tart ki ez az év végéig?
Hát nagyon jó ez a túlfogyasztás napja felvetés, ugyanis ez ugye azt jelenti, hogy az adott évre úgymond rendelkezésre álló erőforrásokat addig a napig használja fel a földön élő éppen aktuális emberiség, vagyis társadalom. És ugye ez folyamatosan egyre előrébb jön. Tehát, hogy most, ahogy említetted te, és ez júliusban volt idén, tehát magyarul mondva, most a karácsonyi bevásárlással már a kb. A májusi ebédünket fogyasztjuk el, majd a jövő májusi ebédünket. Ez csak egy ilyen kis zárójeles poén volt. De hogy én konkrétabb tényeknél maradjunk, ilyenkor valóban tényleg elszabadul a vásárlás, a fogyasztás. Az éves
van egy késztetés az emberben. Ugye? Ez is szerepet játszik, hogy belépek a családi karácsonyra, és milyen ciki az, hogyha a nagynénémnek nem adok senkit, miközben az anyámat, meg a gyerekeimet megajándékozom. Tehát vegyünk már neki is valamit, aztán lehet, hogy felkerül a szekrény tetejére, vagy jobb esetben tovább ajándékozzák egy év múlva. Ugye ez is egy ilyen humoristákat foglalkoztató jelenség, hogy minden családban van egy üvegbor, ami családról családra vándorol. Szóval, hogy ez egyfajta késztetés, és ezt nagyon nehéz legyűrni. Tehát nagyon nehéz azt tenni a fa alá, hogy azt mondod, hogy de hát én nem akartam neked felesleges dolgot venni, ezért inkább nem vettem semmit, mert erre meg az a válasz, hogy hát akkor miért nem tudod, hogy mire vágyom.
Ú, én bocsánat, hogy itt beleszól, csak hogy szerintem nem is késztetés van bennünk, hanem egy óriási nyomás érkezik mindenhonnan, minden csatornán, ilyenkor már hónapokkal az ünnepek előtt elkezdenek minket bombázni azzal, hogy ugye tudod, hogy ajándékot kell venni, hogy ez most a szeretet ünnepre, ez egy leértékelés lesz, olcsóbban is odaadjuk, gyere, vedd meg. Szóval, hogy ott az emberi tényező mellett azért van egy jó erős ilyen mézes madzag is, amit ott így húzogatnak az orrunk előtt, már hónapokkal előtte, nem csoda, hogy megkívánjuk így az ünnepekre.
Igen, ez kapcsolódnék, hogy igazából az éves költéseinknek a 20%-at november-decemberben költjük el, vagyis hát a kiskereskedelmi forgalomnak a 20%-a ekkor realizálódik, és valóban én kettős nyomást érzek, egyrészt valóban ez a marketing nyomás, tehát hogy maguk a kereskedők részéről, tehát nyilván reklámokon és egyebeken keresztül, tehát a Black Friday-jel kezdődik a dolog, ami most már nem is november utolsó, nem tudom, pénteke vagy hogy is van, hanem már kb. November első hetében már Black Friday érzünk. És tehát van ez a fajta kereskedelmi nyomás, marketing nyomás, másrészt pedig tényleg ezek a vélt és valós családi vagy társadalmi nyomás, hogy lehet, hogy a nagynéni tényleg elvárja, hogy vegyek neki valamit. Éppen ezért így azt szoktuk javasolni, hogy tehát nem karácsonykor kell, vagy karácsony, hogy két héttel kell átgondolnunk, hogy hogy is lehetne ez a karácsony egy kicsit mondjuk zöldebb vagy fenntarthatóbb, hanem már az év korábbi időszakában érdemes ezt egy kicsit mondjuk akár ilyen családi vacsorákon, vagy ebédeken, vagy bárminél felvetni, hogy akkor mi lenne, ha ez a karácsony egy kicsit mondjuk más lenne, vagy megtudni konkrétan mondjuk mire vágyik az a évente egyszer látott nagynéni, és akkor esetleg tényleg egy olyan ajándékot kap, ha már mindenképp venni akarunk, amire valóban szüksége van. De itt van az a lehetőség, hogy mondjuk akár már tavasszal vagy nyáron, hogy elkezdjük felvetni talán azt, hogy mi lenne, ha így nem vennénk semmit egymásnak, vagy valami közös...
Ezt én próbáltam, nem tudom, hogy nálatok hogy működik. Egy-két évig működött az, hogy nagyon fontos megállapodást kötöttünk családi szinten, hogy mindenki saját kezével csináljon valakinek valamit, húztunk egyetlen egy nevet, és akkor ezzel ugye visszavágtuk ezt a dolgot, hogy mindenki vegyen mindenkinek valamit, ha van ötlete, ha nincs. És egy idő múlva azt vettem észre, hogy ez elkezdte valaki megszegni. És ő azon felül, hogy hozott, de akkor még neki hozott egy üveg bort, neki hozott egy pár zoknit, stb. És utána visszacsúsztunk ide megint. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon erős pszichikai nyomás, én úgy gondolom. Még akkor is, hogyha teljesen tudatosan leültünk beszélni erről, hogy ennek nincs értelme, mert teljesen felesleges dolgokat megvenni. Erre van valami tipp, tapasztalatkutatás, hogy ezt hogy lehet legyőzni, vagy le kell egyáltalán?
Ez nagyon érdekes, mert ilyen kutatás nincsen, hogy ezt hogy lehet legyőzni, vagy legalábbis nem találkoztunk ilyennel, de valószínűleg ez nyilván nem egyik évről a másikra megy. Tehát ez nagyon jó példa, hogy elmondtad, hogy nálatok ez így beindult, aztán visszacsúszás történt, biztos, hogy nagyon sok helyen ez történik, de hogy lehet, hogy akkor így dolgozni kell rajta, amikor visszacsúsznak, akkor újra elővenni a témát, hogy de vajon miért, tehát miért érezted azt, hogy muszáj nekem még egyik szedik bort venned, mikor mondtuk, hogy csak elég egy nem tudom mi. Tehát, hogy így nyilván ez sok éven keresztül kell dolgozni, hogy beálljon egy ilyen tartós dolog, hiszen ez egy évben egyszer van, ez az ünnep, és akkor így könnyen elfelejtődnek ezek a megbeszélt szabályok. Arról viszont vannak kutatások, hogy a karácsony vagy a karácsony előtti időszak nagyon sokaknak valóban frusztráló, tehát iszonyatos stresszt okoz. Itt több szempontot említenek az emberek, mi az, ami stresszt okoz. Egyrészt az ajándékbeszerzés, az egy kiemelt dolog, hogy ez ilyen.
Ez az úristen, mit vegyek a nagynéninek?
Igen.
Tavaly is zsebkendőt kapott, idén már nem akarok, tehát hogy ilyesmi jellegű,
igen,
már az ötletelésen is.
Mit vegyünk, mennyit vegyünk, hogy vajon túl szaladunk-e a büdzsén, nem szaladunk ki túl a büdzsén, akkor azt is említik sokan, hogy maga ez az egész, ez a felfokozott zsizsgés, ami van körülöttünk, a forgalom,
mindenhol,
a boltban.
Van, nagy
igen.
A forgalom, nincs az, amit nagy nehezen kitaláltunk, akkor megint ki kell találni valami másért.
Igen, meg sokan még ezeket a karácsonyi slágereket is említik, hogy ez is már egy idő után így inkább az agyunkra megy, mint semmilyen relaxált ünnepi hangulatba hozna. Szóval ez egy ilyen tök érdekes dolog, hogy miközben van egy ilyen megfelelési kényszer, tudjuk, hogy ez egy iszonyatos stressz, meg egy nyomás rajtunk, ez az egész ünnepre való készülődés.
Hát nekem eszembe jutott erről, amiket emlegettél, a közlegelők tragédiája című gondolat, mint tulajdonképpen ez indul be hónapokkal karácsony előtt, hogy ha még időben kilépek belépek inkább a plázába, akkor még lesz az, amit akarok, még olyan áron lesz, még nem nyomják föl a többiek, nem fogy el, meg tudom, és akkor gyorsan így rárepülnek az emberek ezekre.
Erre egyébként a kereskedelem is rájátszik, mert abszolút. Ugye mindig az van, amit már egy fél mondattal említettél, hogy alig várják, tehát már november elején karácsonyfadíszeket lehet kapni, október végén elkezdik.
Hát szépen kondicionálnak minket erre a hangulatra, és egyébként nekem ez a válaszom arra, amit az imént kérdeztél, hogy miért csúszunk vissza, ha el is kezdünk ezen gondolkodni. Hát mert nem csak karácsony előtt kondicionálnak minket erre, hanem gyakorlatilag ebben a társadalmi berendezkedésben, az úgynevezett fogyasztói társadalomban mi azt tanuljuk egészen kicsikorunk óta, hogyha valamiben jól teljesítettél, akkor lebd meg magad valamivel, mert megérdemled, mert a szeretet nyelve az ajándékozás, ha igazán szereted azt, akit szeretsz, jól megmondtam, de hogy értitek, szóval, hogy akit igazán szeretsz, azt megleped valamivel, kitalálod, hogy mire vágyik. Szóval, hogy annyira ilyen tárgyakra vagyunk ráva, annyira a fogyasztással függ össze az, hogy boldog vagyunk, hogy jól érezzük magunkat, hogy egész egyszerűen ez egy ilyen nagyon, nem tudom, ilyen önmagát gerjesztő folyamat, hogy boldogok vagyunk, és tényleg nyilván az, tehát, hogy mindenki boldogságot él át, amikor valami apró gesztust kap, amikor egy apró ajándékot kap, vagy akár egy egészen nagyot. Arra viszont egészen biztos, hogy vannak kutatások, hogy ez minőségileg nem feltétlenül különbözik. Tehát, hogy nincs ez, nem korrelál ez az ajándéknak a nagyságával. Tehát, hogy nem tudsz sokkal-sokkal boldogabb lenni akkor, ha egy óriási fehér, nem mondok márkát, nem tudom, városi terepjárót hoz neked a Jézuska, vagy a gyermeked rajzol neked valami kedvességet az óvodában. Minőségileg nem lesz a két boldogság között ilyen óriási nagy ugrás. Mégis valahogy ezt kondicionálják belénk, hogy de ennek van igazán, vagy ezek között van különbség, mert hogy te a te szeretetedet jobban ki tudod fejezni azzal, hogyha
még nagyobbat... Tehát én annyira szeretlek, hogy egy hatalmas nagy terepjárót veszek, nem megy rajzlapon.
Hát ez mennyire gáz, mert hogy csak így rajzolok, vagy csak így kézzel készítek valami kis hülyeséget. Hát ez azért az... Én azt láttam a reklámban, hogy aki igazán szereti a kedvesét, az a tengerparton fölállított kis sátorban adja át az icipici finom kis édességet, rózsaszirmokat szórva így a levegőben, nem tudom, biztos tudjátok, melyik reklámról beszélek.
Igen.
Szóval, hogy ez a szeretet.
És ráadásul most nagyon elmentünk az ajándékozás irányába, de maga az ünneplés is egy kicsit eltolódik. Ugye mindig mondjuk, hogy az élelmiszer gazdasághoz kötődik az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy jelentékeny része, és szegény teheneket okoljuk emiatt, és mindenféle moszatokkal próbáljuk őket környezetbarátabbá tenni, holott ugye az élelmiszerpazarlás az legalább olyan, ha nem nagyobb károsanyag kibocsátásra jár, és hát mivel jár a karácsony? Nem leves, főétel, desszert, hanem előétel, leves, többféle főétel, 60 féle sütemény, utána megpróbáljuk 3 nappal az ünnepek után a kőkemény beiglit még rásózni valakire, és örülünk, hogyha nem kell kidobni a szemétbe. Szóval maga az ünneplés sem tűnik fenntarthatónak, de javítsatok, hogyha tévedek. Ilyenkor is mindenki magyarosan szóval szeretjük megadni a módját az ünnepnek.
Igen, tehát ez egy nagyon sarkalatos pontja a karácsonynak, az élelmiszerfogyasztásunk. Tehát a karácsonyi vacsorák vagy ebédek, tehát kb. 3 napban a sűrűsödő iszonyatos mennyiségű étel, amit előállítunk, és megeszünk vagy nem eszünk meg. Tehát igazából ugye tudjuk, Magyarországon kb. 65 kiló a fején egy főre eső élelmiszer hulladék, vagyis ennyit dobunk ki évente. Hát azért karácsonykor ez nyilván megugrik, hiszen karácsonykor sem nagyobb a befogadó képességünk. Tehát, hogy indokolatlan az, hogy ilyenkor túlfőzzük magunkat, mégis nagyon sokan túlfőzik magukat. Hát ilyenkor igazából azt szoktuk javasolni, hogy egyrészt érdemes akár ebből, tehát úgy átgondolni ezt, hogy inkább a, mondjuk egy minőség felé tolódjunk el, hogy oké, ez egy ünnep, valóban tényleg ez egy különleges nap az évben, együnk valami különlegeset, tehát inkább költsük azt a pénzt kevesebb, de valamilyen spetkó ételre, amit amúgy máskor nem veszünk meg, de ne az legyen, hogy mondjuk tényleg, hogy te is említetted, egy hatfogásos ételt főzünk, mert nyilván nem fog elfogyni. Vagy hogyha meg mégis a sok fogás az, ami ünnepivé teszi a dolgot, akkor lehet úgy mondjuk abba az irányba elmenni, hogyha több családtagot vagy vendéget látunk vendégül, igen, akkor mi megbeszéljük, hogy mondjuk én készítem a levest, akkor valaki hozzon süteményt, a másik hozza, nem tudom én, a másodikot, és akkor nem az van, hogy én készülök egy öt fogással, és akkor még a érkező öt vendég még hoz egy csomó cuccot, tehát hogy gyakorlatilag akkor így egyrészt gesztusértékű is lesz a vendég felül, hogy kitesszük a süteményét az asztalra, és el is fog fogyni, vagy legalábbis ezt tudunk még enni belőle. Másrészt pedig én sem fogom halálra dolgozni magamat az öt fogás elkészítésével, és valószínűleg így akkor nem is lesz annyi, összességében annyi étel, amiből azt a nagy részt mondjuk a kukába kerül, vagy próbálom begyúrni a fagyasztóba, ami már amúgy csurig van, és nyilván nem fog beleférni. Tehát, hogy ilyen apró dolgokkal ki lehet azért ezt az élelmiszerpazarlást védeni.
Hát most szerintem ilyen valódi háziasszonyok, nagymamák és anyukák sikítottak felszerte az országban, hogy ilyen dolgot karácsonykor, hogy nem főzök mindent, nem döglök bele a főzésbe, hát akkor hogy mutatom ki a többieknek?
Igen, nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, ugyanis szépen lassan elcsúsztunk a megoldásokba, és azt gondolom, hogy ennek kellene a beszélgetés gerincének lenni, de előtte tegyünk tisztába egy dolgot, hogy nagyon pszichikai problémáról van itt szó. Amire a fogyasztói társadalomból élő vállalkozások természetesen rá is játszanak. Szerintetek, hogy lehet ennek véget vetni? Nagyon jó példa tud lenni az, hogy a tudatos vásárlás például úgy néz ki, hogy felírom, hogy mire van szükségem, és szemle sütve, a listámat bámulva, tudatosan oda megyek, és csak azt veszem le, hiába van kettőt fizet, hármat kap akció, nem csábulok el, mert nekem ezekre van szükségem, ezt viszem haza. Hogy lehet ezt így, mert ott magammal nézek szembe. De itt van egy családbeli elvárás, egy társadalmi elvárás is, hogy hát milyen szegényes a karácsony ott, ha te rajzlapokat adogatsz egymásnak a családoddal, mert mindenki rajzolt valamit, vagy írsz egy levelet, mert az is tud egy nagyon, sőt, talán szívhez szóló ajándék is, hogy leírom, hogy mit jelent ez nekem családtagként, emberként, kedves nagynéni, karácsony alkalmából írok neked egy ilyen üzenetet, de hogy nem ez az általános. Tehát hogy lehet ebből az ördögi körből kitörni szerintetek?
Szerintem olyan jó szót használtál, hogy azt mondtad, hogy szegényes a karácsony, és hogy valahogy ez van a fejünkben, hogy a karácsonyi asztalnak is gazdagnak kell lennie, meg a karácsony falat is gazdagságra van szükség, és hogy ez a gazdagság, tehát hogy a szavak, amiket használunk, azok is annyira kifejezik, hogyha nem roskadozik a fenyőfa az ajándékoktól, akkor az egy szegényes karácsony, és hát ki akar úgy ünnepelni, hogy szegénységben ücsörög otthon. Szóval, hogy ez abszolút jól lehet, hogy ez fejben dől el, és nagyon, nagyon szeretem ezt a szót a Tudatos Vásárlók Egyesületének nevében, hogy tudatosak, és hogy ebben szerintem egy nagy adag öntudat is benne van, egy nagy adag önismeret arra vonatkozóak, hogy ezeket a társadalmi hülyeségeket felismerem, meg valahogy felszabadítom magamat ezek alól, az elvárások alól, és ez egy óriási önismereti munka szerintem egyrészt.
Ti mit tudtok tanácsolni, Noémi, ilyenkor? Hogy ezt hogy győzzed le a családon belüli ellenállás, mert talán az a legnehezebb, és mert utána tudod mondani a kollégáknak, hogy nálatok mi volt? Nálunk húsleves volt, nem tudom én, paprikás krumplival a karácsonykor, mert hogy mi odafigyelünk arra, hogy ilyenkor se vállaljuk túl magunkat. Na, de egy gyereknek mit mond az ember, hogy kisfiam, apa fabrikált neked egy madáretetőt, mert láttam, hogy szereted a madarakat, boldog karácsonyt, akkor jön, hogy de hát a szomszéd Pistike meg Nintendo-t kapott, meg távirányítás autót, meg Barbie babát, meg a nagymamája hozott neki pedálos autót, meg nem tudom, tehát végtelen sokáig lehet sorolni. Ez most megint csak saját tapasztalat, ugye mindenkinek van ilyen szerintem.
Igen, ez, tehát egyrészt azt szoktam mondani, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, tehát egy családon belül a legnehezebb egyébként ilyen típusú változásokat elindítani, de az biztos, hogy tehát tényleg nem egyik évről a másikra dől el, tehát hogy biztos, hogy sokat kell előbb beszélni azzal a mondjuk a tágabb körrel, akikkel a karácsonyt mondjuk együtt ünnepeljük, és így lépésről lépésre lehet ezekből így lefaragni, vagy átalakítani, tehát hogy lehet, hogy nekünk is, ahogy az előbb ugye Dóri mondta, hogy a szókincsünket nekünk is át kell alakítani, tehát hogy ha tehát használjuk mi is marketing trükköket, ha már lehet így mondani, hogy ne úgy tüntessük, vagy ez egy szegényebb karácsony lesz, hanem ez egy sokkal nyugodtabb karácsony lesz, egy nem tudom, izgalmasabb, vagy másabb. Tehát ez lehet ezt nyilván marketingelni, de hogy biztos, hogy nem fogunk minden téren elérni változásnak, nem fog héten eltűnni jövő évre az összes csomagolópapír, és nem lesz csak rajzolt ajándék, és csak nem tudom én, vega étel az asztalon, de nem is ez a cél, hanem hogy ahol tudunk családon belül lefaragni egy picit, vagy átalakítani, ott tegyük meg azt a lépést. Lehet, hogy mondjuk nagyon csomagolt ajándékok maradnak, de mondjuk lehet, hogy az étkezésben tudunk előrelépni, és akkor tényleg csak egy háromfogásos, kb. Nyugodtan elkészíthető étel lesz. És akkor
hogy itt nem kell mindent egyszerre. Tehát nem kell nézni a síró gyereket, a keserű nagymamát és a szegényes asztalt egyszerre, hanem mondjuk egyszerre egyet valamit. Szegény nagymamát megvigasztaljuk, de cserébe bőséges ajándékkal látjuk el a gyereket.
Így van, igen, és akkor azt a hisztit mondjuk már így kivágtuk, és a nagymama megörül, mert boldog a gyerek, és akkor nagyon nem. Tehát, hogy tényleg az biztos, hogy egyszerre mindent nem lehet, és tényleg ilyen apró lépésekkel, és ez sok-sok éven keresztül év munkája alatt fog megtörténni. Adat a gyerek is felnő, és mellett, hogy jobban belátja, hogy nem kell neki Nintendo, de nyilván ez azért. Tehát azért sok kerékkötő van, amit valószínűleg nehezebb fogunk megugrani, tehát tényleg főleg ez a gyerekes családoknál, vagy ahol olyan nagyon hagyományos gondolkodású családtagok
hát
vannak.
Hát még a tradíciók sok.
Igen, ott biztos, hogy sok munkánk lesz, de valamelyik téren biztos, hogy előre tudunk lépni. Uh-huh. Tehát így kicsit így rugalmasabban kell kezelni, és akkor így látjuk, hogy hol lehet. De mindig a könnyebbik utat válasszuk, tehát látjuk, hogy mondjuk mondjuk az étkezésnél, vagy a csomagolásnál tudunk egy kicsit előrelépni, akkor ott próbáljunk, és akkor így szépen így fokozatosan lehet a többin is alakítgatni.
Mit szólnátok hozzá, hogyha átmennénk ilyen néhány hasznos tippet, trükköt, ami bevált, megosztanánk a kedves hallgatókkal. Menjünk kronológiai sorrendben, itt van ez a fenyőfa beszerzés, ugye ez minden évben ömlik a sajtóból, műfenyőt, nem műfenyőt, labdás fenyőt, vágott fenyőt. Ne vegyünk egyáltalán fenyőt, csináljunk ilyen alternatív fenyőfákat drótból és karácsonyfadíszből, hulladékkartonból, nem tudom. Itt mi a az üdvözítő, hiszen mégiscsak a karácsonynak a jelképe maga a karácsonyfa. Arról lemondani, hát nem tudom. Nem tudom.
Szegényessé teszi az ünnepet, mondjuk.
Nem akartam szándékosan használni ezt a szót, mert én is tanultam az elmúlt percekben, hogy a szóhasználat már segít egy kicsit.
Hát ez tényleg egy ilyen örök ellenállás, a jó és a rossz harca. Nem tudom, ezek olyan kérdések, amiben így mi is csak így félve szállunk bele a vitába, mert két táborra szakad az ország, a világ, és az egyik tábor az természetesen teljességgel ellene megy a másiknak, és úgyse lehet igaz.
Nincs közös halmaz sem. Nincs a műfenyősök és a földlabdás fenyősök
között. Ez olyan, mint a tejbe grízt, ez hogy eszi az ember, igen, hogy így kanalazza a kakaóval, vagy összekeveri. Nagyon nem mindegy, teljesen más élményt nyújt. És nem megyek bele, hogy melyik a jó, de ugye mindannyian tudjuk, hogy az összekevert tejbe gríz. Szóval, hogy a karácsonyfánál is csak így félve szoktuk jelezni, hogy mi rend, legalábbis a WWF rendben van ezzel a vágott fenyős történet.
Hiszen ez olyan, mint egy ültetvény.
Ez pontosan tehát annyi, olyan, mint egy
ennyi erővel a kukoricát is sajnálhatnánk, pontosan, hogy kivágják szegényt. Igen.
És keresem kell egy másik modell növényt, amit akartam. Aztán én is a kukoricát akartam, az volt az első, ami eszembe jutott. Tehát ezek a fenyők nem az erdőből származnak, nem erdőket vágunk le tarra, hanem valóban egy ültetvényről származó növénykéről van szó, akinek ez volt az élete célja, ez megtörtént, bevégeztetett, és már növekszik helyette az újulat, ugyanazon a területen, ami arra lett fenntartva, hogy ezek a fák megnőjenek, és levágják őket. Úgyhogy...
Na de itt jön egy következő probléma, ha nagyon szőrszál hasogató akarok lenni, hogy vágott fenyő, igen, de hol nő? Zalába. Én meg Budapesten élek, azt ide fel kell jól pöfögő teherautókkal szállítani.
Igen, és hát ez egy ilyen történet, Nyilván ezt a végtelenségig lehet cizellálni, onnantól elkezdve, hogy nem is használok fenyőt, mert nekem nem fontos, odáig, hogy nagyon kedves, nem tudom, falra akasztott, azt mondtad, hogy szemetekből, meg igen, ilyen maradékokból hozok létre egy jelképes fenyőfát, odáig, hogy egy ilyen kis cukit cserepes vagy földlabdás fenyőt viszek haza, amit majd utána kiültetek a kertembe, aztán ha megmarad, megmarad, ha nem marad, meg nem marad meg, de ez már senkit nem érdekel, mert csak odáig fontos, amíg megvesszük. Szóval, hogy ezt a végtelenségig lehet igen cizellálni. Mi azt mondjuk, hogy a műfenyő, ugye vannak ilyen számok, hogy körülbelül 20 évig érdemes használni, vagy kell használni egy műfenyőt ahhoz, hogy nagyjából megközelítse, vagy felülmúlja azt a kárt, amit esetleg egy fenyőfa kivágásával okozunk. De hát ki használ 20 évig egy darab műfenyőt, az tönkre megy, az elgörbül, eltörik,
nem tudom. Megkopik.
Megkopik, csúnya, hát 20 év alatt mennyit változik a fenyőfa biznisz, meg a design, már sokkal dizájnosabb fenyőfák vannak, mint 20 évvel ezelőtt, azok hogy néztek ki. Szóval, hogy ezeket, ezekre is nagyon ráér ez a piac, hogy hogyan kell szexi fenyőfákat előállítani, és hát minden évben lesz újabb design, minden évben új színe van a karácsonynak, újabb díszek a menők, a trendik, úgyhogy hát a magunk érdekében lehet, hogy ezt a nyomást is érdemes levennünk a vállunkról, és maradni a jó öreg kis lucfenyőnél, és hello.
Noémi, díszek például, mert a fenyőfátról sokat szoktunk beszélni, de hogy mivel pimpeljük fel egy kicsit ezt a fenyőfát, arról már kevesebbet, és ugye még az én gyerekkoromban mi vágtuk ki papírból a díszt, ami újságpapírból volt, lefestettük, lefújtuk a nem tudom én kályhaezüsttel a diót, azt akasztottuk fel, ilyen papírból készítettünk láncot, most meg hát az is mindegyik műanyagból van, ez megint így kiment a divatból.
Hát egyrészt azt gondolom, hogy a legtöbb családban vannak olyan karácsonyfadíszek az előző évekről, amiket még következő 30 évben is újra használhatunk, hiszen nyilván nincs, amit tönkre menjen, nagyon maximum évenként kettő lepottyan.
És hát igen, nem csak itt jön a képbe, amit a Dóra mondott, hogy az idei karácsonyi szezon díszte az ezüst, és akkor ha én mindenféle csiricsárét rakok fel, akkor nem vagyok trendi.
Na igen, tehát ez az, amikor azt mondjuk, hogy akkor most tényleg szüksége van, hogy nekünk otthon az ezüstben legyen a karácsonyfa, akkor mindenki eldönti, most akkor szerinte tényleg otthon is ezüst kell legyen a karácsonyfa. Azt gondolom, hogy szerintem ez egy iszonyatosan túlhajtott történet, tehát ez tényleg az értelmetlen fogyasztásnak a ne továbbja. De lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő ez az, amiből nem tud engedni, és akkor ő minden évben felül erre a trendre, és akkor vesz még egy doboz, mondjuk valamilyen karácsonyi díszt, amivel feldíszíti a fát. De lehet, hogy mondjuk például az étkezésben viszont visszafogja magát, és abban meg tud egy kicsit így lefaragni, és környezetudatosabban élni. Már megint ezt a lefaragjuk szót, ezt nagyon-nagyon kéne gyakorolni.
Mert ez ilyen fájdalmas dolgot, és ami az embernek fáj, pláne amikor ünnepek vannak, lemondással jár, azt nem nagyon szeretjük. Ez is ilyen pszichikai kérdés.
De egyébként érdekes, mert hogy igazából nem feltétlenül jár lemondással, tehát lehet egy tök szuper új kaját bedobni.
Ja, ez legyen ez a záró gondolat. Menjünk akkor végig, megvan a karácsonyfánk, fel van díszítve, hogy milyen, akkor abban nem menjünk most bele. Ott vannak az ajándékok. Azt már pedzegettük, hogy itt is mértékletesség. Na, ez talán egy jó szó, hogy mértékletesen kell hozzáállni a dolgokhoz. Itt hogyan lehet viszonylag fájdalommentesen kicsit tudatosabban ajándékozni a mennyiségi visszavételén kívül?
Hát egyrészt, hogyha, tehát mivel azt szoktuk mondani, hogy ha nem muszáj, vagy hogyha meg tudjuk beszélni egy családdal, hogy nem szeretnénk ajándékot, tárgyasult ajándékot, akkor az a legjobb megoldás. Hogyha azt meg tudjuk beszélni, hogy jó, valami ajándék mégis legyen, akkor lehet, hogy érdemes valami közös ilyen élményen gondolkodni. Persze ennek az is a feltétel, hogy ez egy olyan család legyen, aki szeret együtt lenni, mert nyilván, hogyha nagyon utáljuk azt a nem tudom hány órát összezárva, akkor nem akarjuk ezt megismételni, de mondjuk tételezzük fel, hogy egy viszonylag baráti kapcsolat van így a családon belül, és akkor akár lehet egy olyan ajándékkal megajándékozni magunkat, meg egymást, hogy mondjuk nem tudom, pár nap múlva elmegyünk egy nem tudom, városi sétára, vagy bármire együtt, és akkor ki is tolódik ennek az ajándéknek az öröm, ez örülünk karácsonykor, örülünk nekem, amikor elmentünk. Nyilván gyerekeknél ez egy kicsit nehezebb, tehát azért ott is sokkal erősebb, de főleg amikor már belépnek a kis kamaszkorba, erős megjelenik a kortárs nyomás, és akkor ott azért nehéz mértékletességet tanúsítani, de nyilván lehet próbálkozni. Ami még az ajándékoknál fontos lehet, hogy ha már mindenképp akarunk venni ajándékot, valami tárgyat, akkor érdemes megkérdezni. Tehát egyszerűen szerintem ne legyünk restek, ne
kérdezzük,
hogy mit szeret.
Hát de oda meglepi.
De az is lehet csinálni, akkor mondja három dolgot, és aha, akkor nem tudja, hogy mit fog kapni, de mégis olyat kap, amire szüksége lesz, és valószínűleg nem a kukában landol. Vannak kutatások, nem is a régiek, hogy azt mondják, hogy körülbelül a megajándékozottak az kapott ajándéknak körülbelül a felének, vagy tehát a felét tartják értelmesnek. Tehát, hogy az 50% az körülbelül az lesz, ami felkerül a polcra, a kukába kerül, vagy továbbadjuk, ahogy abban
a az már megéri, hiszen ugye nem a kukába végzelem.
De lehet, hogy két év múlva, három év múlva fog majd aztán kukába kerülni, igen, vagy visszakapjuk, igen, és akkor már tényleg kivágjuk a kukába. Szóval, hogy azért ezt érdemes elkerülni, tehát tényleg nincs annál kellemetlen, amikor kapunk egy ilyen milyen fura ajándékot, és akkor mit csináljunk vele, de mi most mosolyogni kell. Ami még az ajándékozásnál esetleg még érdekes lehet, a csomagolás, vagy arra, ha később...
Érdekes, hogy ezt szóba hoztad, mert hogy erre szokták leegyszerűsíteni ezt a dolgot. Tehát nagyon furcsa, hogy a beszélgetve meg nézve a kutatásokat, mindenki azt mondja, hogy ha fenntartható karácsony szeretnél, akkor újra hasznosított csomagoló papírba, vagy ne is csomagold be, és ezzel le van tudva. Nagyon furcsa, hogy ritkán jön elő, amiről eddig beszéltél, hogy eleve célzottan vegyünk, kevesebbet vegyünk, tehát hogy mindenki talán egy kicsit megnyugszik, hogy jó, mindenkit kitömtem ajándékkal, de cserébe nem csomagoló papírral van becsomagolva, hanem újságpapírral. Erről mit gondoltak? Ez egy ilyen neuralgikus pont, vagy éppen, hogy csak jobb, mint
hát
a semmi?
Visszatérek megint a fogyasztói társadalomhoz, ez a fogyasztók lelkének megnyugtatása című történet, hogy ne a hatékonyabb kérdésekkel foglalkozzanak, hogy hogyan fogják vissza a fogyasztásukat, hanem ha már fogyasztottál, akkor természetesen a hátra maradt hulladékot, azt ha megfelelően kezeled, akkor te egy nagyon tudatos fogyasztó voltál, és megveregetheted a válladat, mert jót cselekedtél a bolygó érdekében, most is jó helyre dobtad ki a csomagolópapírt. Az senkinek nem jut eszébe, hogy esetleg ne is használj csomagoló papírt, mert akkor azzal kevesebbet fogyasztanál, és az már milyen karácsony.
Szóval ez, igen, egy fontos pont, ez a csomagolás? Úgy összességében a karácsony, fogalmazunk így nagyon csúnyán, ökológiai lábnyomát nézve, ez egy jelentős szelet?
Hát én mondjuk így konkrétan én kiszámolt kutatásokat nem láttam még erre, hogy akkor most a étkezés, az utazás, nem tudom, csak így lebontva mennyit nyomnak alatban, de abszolút egyetértek az előttem megszólalóban, hogy valóban szerintem is ez inkább így amivel kiverjük, kiütjük a fogyasztók szemét, hogy ez ugyanolyan, mint a szelektív hulladékgyűjtés, tehát hogy az abszolút a csővégi megoldás. Fogyasszál nyugodtan, rak megfelelő helyre a sárgába a műanyagot, nem tudom, kékbe a papírt, és akkor minden szuper lesz. Tehát ezt körülbelül tényleg arányaiban nagyjából ezt jelenti.
Uh-huh. Nekem még, bocsánat, az is eszembe jutott, hogy azért fontos pont egyébként másik szemszögből vizsgálva, mert hogy szerintem ez ilyen belépési pont lehet annak, aki egy kicsit is tudatosabban szeretne jelen lenni, hogy ez szerintem pont az a lehetőség, ahol talán a legkönnyebb egy kicsit változtatni, mert hogy sokkal kevesebbet nem kell fogyasztani, sokkal kevesebbet nem kell főzni, mindenki tarthatja tovább a hagyományokat, de ha már a csomagoló papírt legfeljebb egy kis textildarabba csomagolom be, vagy ne hagyj Isten, be se csomagolom, akkor attól még nem lesz kevesebb, nem lesz szegényebb a karácsony. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó belépési pont lehet annak, aki egy icipicit is szívesen változtatna, akár már idén, ezt bármikor el tudja kezdeni.
Igen, köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy ez egy alacsony belépési küszöb, meg azért is, mert hogy látványos. Tehát, hogy azt mindenki látja, tehát nem kell nagyon elvetemült zöldnek lenni, hogy lássuk, hogy amikor letépkedjük a hatalmas, vagy a rengeteg mennyiségű papírt, a díszpapírt, vagy hogy meg díszcsomagolást a karácsony ajándékról, akkor ott egy ilyen bazi nagy kupac szemét lesz hirtelen. Tehát ezt mindenki látja, és hogy ez így hirtelen eltűnik, tehát tényleg úgy érzik, hogy ők látványosan tettek valamit a környezetvédelemért, és akár ki lehet ezt váltani egy ilyen díszcsomagoló zacskóval, vagy papírzacskóval, amit aztán nyilván többször is lehet használni. Tehát, hogy valóban viszonylag könnyű megoldások vannak ennek a kiváltására, és látványos. És ez nagyon sok kutatás mutatja ilyen pszichológiai kutatások, hogy az emberek szeretik azokat a legkönnyebb megtenni, azokat a változásokat, aminél látványos eredmények születnek.
Sőt, talán itt azt is megérzik, hogy még a pénztárcájuk is egy kicsit talán megköszöni ezt a gesztust, mert sokan tényleg azt már úgy valahogy így érzik, hogy a csomagolópapír körülbelül egy óráig él, amíg becsomagolom, majd egy óra múlva, vagy két óra múlva kicsomagolják, és megy a kukába, és elköltöttem rá sok száz, én nem tudom most már hova inflálódott a csomagolópapír, biztos, hogy az is baromi drága. Most arra meg hát lehet belőle ugye divatos színekkel, divatos formákkal, a legújabb trendek szerint ellátott a darabokat beszerezni. Szóval, hogy rengeteg pénzt elköltöttem rá, és pár óra múlva, igen, nagyon látványosan a kukában végzi, és akkor talán ez is egy olyan pont, ahol pénztárcát is lehet egy kicsit kímélni.
Na, feldíszítettük a képzeletbeli karácsonyfánkat, meg volt a gyertyagyújtás, az ajándékozás, odaülünk az asztalhoz. Ezt is érintettük, ezt a témát ugye elhangzott, hogy itt is a mértékletesség. De vannak olyan fogások, amik kimondottan fenntarthatónak bizonyulnak? Tehát lehet úgy is főzni mértékletesen, hogy még az is fenntartható legyen? Gondolom az avokádós lazac salát az nem tartozik pont, bár egy kétség kívül egy nagyon, hogy is mondjam, csak gusztus. Nagyon ünnepi és nagyon gusztusos, és nagyon megadtuk a módját, ha ezt szolgáljuk fel, de hát ugye az avokádó is a világ túlsó feléről jön, a lazac is a túlsó feléről jön, most mondtam egy ilyen képzeletbeli példát, tehát hogy itt is a receptekben is lehet fenntarthatóságra törekedni?
Hát alapvetően azt szoktuk mondani, igen, hogy érdemes például átgondolni, hogy tudunk-e vagy hogy minél inkább szezonális zöldségeket, gyümölcsöket használjunk az étkezéshez, minél több zöldség, meg gabonaféle legyen esetleg benne húsok helyett, hogy tudjuk, hogy a húsfogyasztás az jelentősen megnöveli a ökolábnyomot. De ez mondjuk egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, ez az avokádós ladac saláta, hogy ugye ezt az előbb is, vagy korábban is említettük, hogy az élelmiszer pazarlás, tehát ilyenkor sok túlfőzzük magunkat, na nagyon sok élelmiszer hulladék keletkezik, mert nem tudunk mindent lefagyasztani, meg nem tudom mit csinálni vele. Viszont lehet, hogy érdemes ezt a sok-sok, nagyon sok mennyiségű ételt kiváltani egy kicsit kevesebbe, de akár az lehet egy különlegesebb étel is. Én azt gondolom, hogy karácsonykor szerintem még az is, hát nyilván erre tök érdekes lenne ilyen számítást végezni, hogy mondjuk egy avokádós lazac salát, ami tényleg elfogy, ha ilyen szolgálunk fel, annak mekkora ökolábnyoma van, mintha túlfőzzük magunkat egy...
Igen, töltött
káposztán. Igen, tehát hogy ez egy tök érdekes dolog. Szerintem én azt gondolom, hogy ez karácsonykor nyugodtan megengedhető, de akkor tényleg figyeljünk arra, hogy akkor mondjuk ne kerüljön belőle, tehát ne legyen belőle hulladék, de alapvetően azt szoktuk mondani, hogy érdemes itt is tényleg a minél több szezonális zöldségre figyelni, és ami még nagyon fontos, hogy ha lehet ezeket olyan helyről szerezzük be, hogy közvetlenül a termelőtől, tehát akár ilyen szatyorboltok, vagy piacokról, meg nagyon sok ilyen bevásárlókör van, ahol egyszerűen ezeket a kis termelőket tudjuk támogatni, akik környékünkön gazdálkodnak, akkor már eleve nem is utazik annyit az a termék, illetve hát a helyi gazdaságot erősítjük. Ami még fontos, hogy akár arra is érdemes odafigyelni, hogy mondjuk az ilyen desszert, vagy ilyesmi, mondjuk abban például csokoládékat használunk, vagy csoki krémeket, vagy most csoki sütemény, vagy ilyesmi készül, akkor mondjuk ott például fairtrade csokit, vagy biocsokit használjunk, mert azok ugye tudjuk, hogy ezek a minősített fairtrade termékeknél ott a termelő is
tisztességes árat kap, és nem zsákmányolják, igen.
Igen. És a Tudatos Vásárlók Egyesületének egyébként van egy olyan applikáció, amiben rá tudunk keresni ilyen termékekre, tehát például olyan csokoládékra, vagy édes desszertekre, amik feltét minősítésűek, hát érdemes akár ezt is megnézni. De még visszakapcsolva mondjuk a csomagolóanyagra, tehát hogyha már csomagolásnál tartottunk, vagy csomagolásnál is ott is meg az ajándékoknál is érdemes például figyelni arra, hogy ezek minősített termékek legyenek, tehát valamilyen környezetvédelmi minősítést kapjanak, ha már mindenképp megvesszük, mert ezek azt jelenti, hogy az adott termékkategóriában hát úgymond kevesebb ökolábnyommal, vagy kisebb ökolábnyommal rendelkeznek, és a Tudatos Vásárló applikációban találunk ilyen termékeket, akár csomagolópapírokat is, amik környezetvédelmi minősítésűek, vagy olyan egyéb termékeket, amiket akár ajándékozni is tudunk.
Az utolsó momentum, ugye Szenteste szűk családi kör, aztán felkerekedik a család, és nekivág az országnak. Ugye el kell menni egyik ünnepen a nagymamá, egyik nagymamához Szombathelyre, a másik ünnepen a másik nagymamához Békés Csabára. Lehet látni az utak forgalmán, hogy ez is egy ilyen össznemzeti hagyomány a magyaroknál. Erről is érdemes lemondani? Vagy ez már az a kategória, hogy azért tényleg legalább ilyenkorra a szeretteinket látogassuk meg? Mert gondolom, ez is ugye jelentős környezetterheléssel jár.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehezen kikerülhető része a karácsonynak, főleg, hogyha távol élnek a rokonok, tényleg csak keveset találkozunk, akkor ez egy nehezen kikerülhető rész. Viszont karácsonykor annak a legkevesebb az esély, hogy egyedül üldögélek az autóban. Általában ilyenkor az egész család felkerekedik, szóval legalább az autó kihasználtsága az a maximálist megközelíti, ami azért egy fokkal jobb megoldás, mint hogyha tök egyedül autókázom. Értelemszerűen ilyenkor is a közlekedésre vonatkozó tudatos gondolkodás az megállja a helyét, tehát hogy vonattal, busszal, tömegközlekedéssel is meg lehet közelíteni ezeket a rokonokat. Ez még a tejbegríznél is veszélyesebb terület, hogy itt véleményt alkosom.
Csak nem valaki. Akarják nekem azt mondani, hogy értem. Az anyagi helyzetet is érintettük többször is félmondatokban, de ezt is vegyük górcső alá. Ugye most azt szokták mondani, hogy nehéz időszak jön a magyar gazdaságban, ennek számos oka van, ami nem mennek a podcastnek a témája, de hogy általában véve az hat erre az egész karácsonyi őrületre és azon belül a fenntartatosságra, hogy éppen mennyi pénz van az emberek zsebében. Tehát gondolom itt az, hogyha éppen jól megy a gazdaság szekere, mindenkinek jó fizetése van, mindenki elégedett, mindenki sokat keres, jutalmat kap, akkor ez a pazarlás, ez még kap egy lendületet? Erről nem tudom, hogy vannak-e kutatások, vagy ha éppen gazdasági válság fenyeget, akkor összehúzzuk a nadrágszíjat, akkor lehet, hogy pont ilyen kényszerből nem veszünk meg bizonyos ajándékokat, vagy nem olyan drága ajándékot veszünk, nem olyan bőséges a karácsonyi asztal, mint a megszokott, vagy éppen nem adunk ki pénzt csomagoló papírra, mert nem fér bele a büdzsébe. Ilyen összefüggés van?
Én nem tudok róla, nem tudom, Noémi, te...
Hát a kutatások azt mutatják, hogy tehát idén is ilyen kb. 60 ezer forint körüli összeget terveznek az emberek a karácsonyi költésre, tehát fejenként kb. Ennyit, átlagosan ennyit tervezünk költeni, ez nyilván hatalmas szórást akar, tehát a nullától gondolom a 100 fölötti költekezésig bármi lehet. Hát azért az úgy általában a válságoknál mindig jellemző, hogy a luxusból próbálunk lefaragni. Tehát biztos, hogy ilyen szempontból azért érinteni fogja ezt a karácsonyi vásárlást is, hogy ahol lehet, azért ott megpróbálják az emberek visszafogni magukat, de az is biztos, hogy sajnos a karácsonyi időszakban meg szokott nőni az ilyen lakossági hitelfelvételeknek az aránya. Erről pont kerestem
is. Nekem is ez a gyanúm, hogy ilyenkor erőn felül, mert ugye az a lényeg, hogy kimutatjuk
azt. Igen. Látványos költekezést, azt nem akarjuk, vagy a költekezés látványosságát nem akarjuk csökkenteni. Tehát sajnos az ilyen hitelfelvételeknek a száma meg szokott ugrani, tehát valószínűleg az idén is hasonló lehet, de mondjuk szerintem az MNB-nek a honlapján meg csináltak egy ilyen kampányt, hogy próbálják ennek a veszélyességére felhívni a figyelmet, hogy azért ezek a hitelek, ezek nem ajándékok, tehát hogy ezt vissza kell fizetnünk előbb vagy utóbb, tehát hogy azért ezt érdemes elkerülni, de azért valószínűleg nagyon sokan belemennek mégiscsak ebbe a csapdába. Ami viszont meg nagyon érdekes, hogy a Covid idő alatt is volt egy ilyen, főleg a zöld körökben egy ilyen, meg a kutatók körében egy ilyen érdekes gondolkodás, hogy vajon ez akkora sokkot nekünk, vagy egy ilyen magunkban nézést, hogy utána máshol folytatjuk, és hát sajnos nem azt mutatta a világ, hogy a Covid-tól annyira már, hát a Covid lecsengett egy kicsit, és akkor innentől ugyanott folytattuk, ahol abban hagytuk.
Sőt, meg is vadultunk egy kicsit, hogy egy évig be voltunk zárva, akkor most kétszer elutazunk, most csak megvesszük azt a dolgot, igen, ezt lehet látni.
Tehát, hogy igen, sajnos ez valószínűleg egy ilyen ördögi kör, amiből nagyon nehéz kilépni.
Igen, érdekes, hogy a Covidot említetted. Nekem is eszembe jutott ezzel a témával kapcsolatban, mert mi már ott is, mint természetvédelmi szervezet azt mondtuk, hogy nem, nem kéne ilyen válságokra alapozni azt, hogy az emberek megváltoztassák a viselkedésüket, mert ez nem tartós, ezt ilyen, nem tudom, ilyen visszalépésként, lefaragásként élik meg az emberek, és nem ebből kellene a tudatosságnak, meg a mérsékletességnek kialakulnia, hanem ennek egy szabad döntésnek kellene lennie, és menet közben fokozatosan kellene kialakulnia, és nem pedig gazdasági válságok vagy világégések hatására. Tehát szerintem ennek, ha van is eredménye, vagy látszata, akkor az maximum rövid távú lesz, és onnantól kezdve meg, amint helyreáll a rend, akkor aztán ami a csövön kifér.
Még egy terület van ilyenkor karácsonykor, ez pedig a jótékonykodásnak a kérdésköre. Ez is egy kicsit ilyen a lelkiismeretünk megnyugtatás, hogy karácsony van, akkor a rászorulóknak adjunk ki pénzt. Ez beletartozik egy fenntartható karácsonyba? Hogy igenis gondoskodjunk, akkor is, ha nekünk sem megy éppen annyira jól azokról, akiknek a céljai mondjuk fontosak számunkra?
Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó időszak arra, hogy tehát belegondolunk, hogy mennyit költünk mondjuk karácsonykor. Tehát igaz, itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért tényleg rengeteg család van, ahol semmi nem fog jutni az asztalra. Tehát náluk ezek a problémák, amiket most felsoroltunk, azok abszolút fel sem merülnek. De azért nagyon sokaknál viszont igen. És ha belegondolunk, hogy mennyit költünk el mondjuk akár csak csomagolópapírra, vagy mit tudom én a hatfogásos menüre, azt a pénzt mondjuk beforgatnánk egy adományba, akármilyen szervezetnek, akár szociális szervezetnek, állatmenhelyeknek, civil szervezeteknek.
Ezt egyébként cégek csinálják? Tehát nagyon sokszor látni olyan kezdeményezést, hogy kap az ember egy e-mailt, hogy minden egyes partnerünknek x ezer forintot szántunk a karácsonyi ajándékára, ez idén nem lesz, hanem ebből az erre szánt összeget átutaltuk a nem tudom mi melyik szervezetnek.
Igen, de ezt
de az a baj, hogy ezt cégek csinálják, vagy magánszemélyek?
Hát magánszemélynek is ez bőven itt van a lehetőség, tehát igazából itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy komoly tízezreket kell adományoznom, hogyha erre nem telik, tehát akár egy 1000 forintos adomány is sokat számíthat egy szervezetnek, ahova sok-sok ember mondjuk 1000 forintot adományoz, de egyébként még visszakapcsolva az ajándékozásra, tehát akár ott is lehet egy ajándék mondjuk a családtagjainknak, hogy mondjuk tudjuk, hogy az illető mondjuk nagy állatbarát, és akkor meg lehet vele mondjuk beszélni, hogy esetleg nem támogatná mondjuk a nem tudom valamelyik menhelyt, mert mondjuk egy kutyabarát, és akkor vagy virtuálisan örökbe fogadunk neki egy kutyát, egy macskát, egy elefántot az állatkertben, vagy bármit, vagy akár egy valamilyen szociális intézményt támogatunk, tehát hogy és az lenne maga az ajándék a megajándékozottnak, tehát hogy ez ilyen szempontból karácsonykor, ez egy nagyon aktuális téma, és abszolút nem csak a cégeknek releváns, hanem magánszemélyeknek is nyitva a kapu.
Az utolsó kérdés meglehetősen provokatív lesz, de szerintem valahogy én az eddigiek alapján azt gondolom, hogy ez a neuralgikus pont, hogy lehet úgy szerintetek fenntartható karácsonyt csinálni, hogy ne vegyüljön emellé keserű szájíz? Lehetőleg egyetlen családtagban sem?
Persze. Persze. Ahogy mondtam, a tudatosság szerintem itt a kulcs, hogy képviseljük azt az álláspontot, amit a magunkénak érzünk, és tényleg csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, és ez a tudatosságra is vonatkozik. Tehát, hogy
semmi... senki nem fogja például észrevenni, hogy a korábbi 5-féle sütemény helyett csak 4-féle van, és ezzel is már léptünk valamit. Igen. Vagy senki nem fogja észrevenni, hogy idén én készítettem, vagy észreveszik, de hogy én készítettem például a csomagoló papírt.
Szerintem...
Tehát ilyen apró lépések számítanak? Mert mindig ez szokott lenni a neuralgikus pont, hogy minek csináljam, rajtam kívül úgyse csinálja senki, plusz a gyerek mérges, amiatt, hogy neki nincs szépen becsomagolva az ajándéka. Meg most az, hogy én nem veszek csomagoló papírt, hát na bum, az most mit számít a földnek? Meg különben is, ha én most mindenről lemondok az ünnepek alatt, akkor ez megint olyan ciki, mások előtt is. Tehát, hogy most azért próbálom ezt ennyire feszegetni, hogy egy kis kapaszkodót adjunk, lelki kapaszkodót a hallgatóknak, hogy lehet ezt a bizonyos, ahogy elhangzott nálatok is, a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon helyzetet előidézni.
Így, lépésről lépésre ezt az addig nyújtózkodást is így értettem, a tudatosságban is addig nyújtózkodni, amíg ez kényelmes, amíg ez... számomra képviselhető, amíg bele tudok állni abba, hogy valakinek az csúnya, hogy a lelkébe taposok, de hogy amíg tudom vállalni az ezzel járó kérdéseket, hogy miért csinálok ilyen fura dolgokat idén. Szóval, hogy amíg kényelmes, szerintem addig nyugodtan el lehet menni a tudatosságban karácsonykor, évközben persze, amikor csak magam vagyok, amikor az én döntéseim számítanak, akkor pedig hát ismételni tudom csak magamat, ami a csövön kivér, nyugodtan lehet bármennyire tudatosnak lenni. Karácsonykor szerintem igen, kicsit nehezebb ez, a családok, a rokonok, a barátok elvárásai okán, de ha ebben is egy picit ilyen megengedőbbek vagyunk magunkkal, akkor azért nagyon izgalmas dolgok tudnak ebből kisülni.
Azt nézzük meg, hogy mit nyernénk ezzel. Tehát, hogyha kicsit nyugodtabban ülünk majd a fa alatt, mert nem stresszeltük szét magunkat a sok rohangálás meg az agyonfőzés miatt, akkor már azzal egy nyert ügyünk van, és már kapásból nem egy lefaragás lesz a végeredmény, hanem egy jobb hangulatú összeröffenés.
Jó, hát én nagyon köszönöm ezt a sok tippet, ötletet. Szerintem hasznos dolgok hangzottak el az elmúlt percekben. Köszönöm szépen Andas Noéminek, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának, valamint Patkó Dórának, a WWF Magyarország környezeti nevelési szakértőjének, hogy elfogadták a megkívást, és együtt ötletelhettünk egy fenntartatóbb karácsonyért. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen, és boldog karácsony.
Én is köszönöm, minden jót mindenkinek.
Hát, hölgyeim és uraim, ez volt az idei esztendő utolsó Lételem podcastje, ugye ez a WWF Magyarország zöld podcastje. Megköszönöm én is a figyelmüket, Mihálovics Andrást hallották, és mindenkinek nagyon boldog ünnepeket kívánok, a viszonthallásra.